talán azzal kezdeném, hogy én is roppant hálás vagyok a felkérésért, mert hát elő kellett vennem aranyt, akit nem forgatok minden nap, és egy picit tartok tőle, hogy ezzel nagyjából mindannyian így vagyunk, versolvasó emberek, hogy nem napi olvasmány. Valahogy azt képzelem, hogy nagyjából a nyugattól kezdődik az a modernség, amit az emberek nagyjából rendszeresen olvasnak, egy átlagos versolvasó, és én sem voltam, vagy vagyok ezzel másképp. Úgyhogy másfél meg nagyon meg is ijedtem, tehát arra gondoltam, hogy egy irgalom atya ne hagyjál 2,5 percet vagy 3 percet beszélni aranyról. Egyébként ez az, ami ő neki biztosan nem ment volna. Tehát egyrészt nem ment volna ugye a legendás szerénysége miatt az, hogy aranyról, azaz önmagáról beszéljen, ott már ez probléma lett volna, de a másik probléma az a 2,5 perccel lett volna, mert hát nagyon sok ponton, legalábbis mai szemmel, vagy az én szememmel, vagy innen nézve, ahol éppen most állok, túlbeszélt, vagy túlírt. Nem, úgy mindent elmond az olvasónak. Legalábbis a szövegek egy jelentős részében. És aztán persze vannak nem tudom én, kései versek, meg vannak balladák, amire ez nem igaz. Másfelől viszont valóban van ez a modernség probléma, tehát ezt minden... Ja igen, tehát rögtön például az egy modernség probléma, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi az, amit más még nem mondott. Hát ez a modernségnek egy problémája, hogy mi az, amit más még nem mondott. És hát ugye érdekes módon az arany erre, mint hogyha azzal válaszolna, hogy valami régiséget akar megírni, egy nem létező régiséget akar megírni, tehát a nem létező eposzt akarja megírni, egyszerűen egy ilyen vákumszerű térben találja magát, ahol nincsenek igazi előzmények, vagy csak nagyon szorványosak, és vagy előzményeket akar magának írni részben. Ez egy nagyon, nagyon vicces, szinte már posztmodern trükk. Miközben persze az is van, hogy ha megnéztem ugye nyilván a Nemzeti Versidomról szóló értekezését is, és hát ott rögtön az elején tulajdonképpen egy ilyen antimodernista álláspontot vesz föl, tehát hogy az akkori kortárs lírában az ős költészet, nem tudom én, naívsága helyett tudákos reflexiók vannak, tehát mint hogyha elítélő véleménnyel lenne a reflexióról, holott egy végtelen reflektív és önreflektív szerző, hogy a szép helyett a sivár igaz van, a gyönyörködtetés helyett a tanulság van, ilyenekről beszél. Majd arról is beszél, és még mindig csak ennek a tanulmánynak az elején járunk, hogy a fiatalok, a fiatal szerzők, és minél tehetségesebb, vagy eredetibb, vagy erősebb egy fiatal szerző, az tulajdonképpen lenézi az őt megelőző költészeteket, az őt megelőző költészetet. Sőt, mond egy olyat, ezt sajnos meg kell néznem, hogy legnagyobb mesterében öntudatlanul oly ellenét sejti, melyet egykor legyőznie, túlszárnyolnia kell. Hát ez például egy végtelenül modern gondolat is, tehát kicsit leegyszerűsítve ez a Harold Bloomnak a hatásiszony elmélete. Én biztos, hogy például a humorába találnám meg ezt a bizonyos modernséget, tehát ugye mindannyiunknak morzsalékok van, vagy én nekem legalábbis morzsalékok voltak a fejemben. Bizonyos értelemben egyfelől egy költői anyanyelv, amihez képest minden van. Tehát mondjuk tök egyszerűen, mondjuk amit a Borvitézben csinál, ahogy beismétli a mondatokat, az majd egyszer csak megjelenik az Adinál, aztán az Adin keresztül megjelenik mondjuk a Keménynél, hogy mondjak egy kortársat. A mindenféle viccelődései, azok nem tudom én, Kosztlánytól Kálnokig akár nyomon követhető azoknak a termékenyítő útja. Vagy például, ugye az jutott eszembe, ennek volt nem olyan régen némi aktualitása, ez a pici kis töredékek, ez a, nem tudom, kis keresztet hol szerezted, azt feleljed, hogyha kérdik, lejártam a lábam térdig. Hát igen, ennek volt például most egy aktualitása, és itt van például a másik fajta, másik eleme ennek a mondjuk így modernségnek, ez az illúziótlanság és rezignáció, amivel a társadalmi folyamatokra, a társadalmi környezetére, a politika csinálókra tekint. Ez a rezignáció, ez is nagyjából ismerős lehet a mából is, és azt mutatja, hogy mondjuk túl sokat nem haladtunk, talán csak annyi történt, hogy a nem tudom én, az értelmiségi vagy a költő szerepe az még nevetségesebbé vált. Jut eszembe, igen, hogy még ez az előbb említett legendás szerénységhez, hogy mostanában ugye többször nekem szegezték azt a problémát, hogy a Juliska emlékezete című versét, amit ugye ő félbehagyott, és azt mondja, hogy nagyon azzal a jegyzettel hagyta félbe, hogy nagyon fáj, nem megy, hogy itt aztán meg is áll a, vagy mindegy, amit ugye teljesen meg lehet érteni, de hogy arra nem gondolunk, hogy az a négy sor viszont, amit megírt, ott nem Juliskáról beszél, hanem nem tudom én, a nemzet leomlott oltárairól, meg tehát, hogy alapvetően ott is viszonylag szemérmesen nyúl a témához, vagy legalábbis rettenetesen távolról kezdi, és a széthullott Magyarország felől közelít, és aztán már nem jut el valódi tárgyáig, ugye Juliska emlékezetéig, ez is egy ilyen egészen furcsán háttérbe húzódó gesztus. Mint ahogy egyébként nekem még az is egy nagyon pontos és érdekes dolog volt, hogy késői versekben folyamatosan rákérdez a költészet, a költőség, a vers mire valóságára, tehát a nem tudom én, nyilván vannak, ahol sokkal viccesebb formában, tehát amikor rezignáció alattról beszélek, akkor például azt is értem, amikor azt mondja, hogy nem pöröltem, letöröltem ugye az epilógusban, de hogy mégis, tehát itt valójában a saját státuszára és a szövegre rákérdez, de valahogy nincs ez az egész költészet szerep ideális lehetősége, azért annyira nem hullott még szét, mint mára. De már ennek nagyon erős nyomai vannak, és ez egy nagyon-nagyon, nem tudom én, tehát erre is talán a modern szót tudom használni. Talán van annak már 20 éve is, de 15 biztos, amikor egyszer felhívtam a Részpalit azzal, mert mondtam, törmelékek vannak csak a fejemben, hogy mi az a vers, hogy az a valami, az a valami, az a valami füstgomoly, az a valami, az a valami, az a valami nincs sehol. Hogy én valami 19. századra tippelek, talán még az aranyt is bemondtam, és furcsa módon egyébként a Palinak se ugrott be rögtön, úgyhogy a Lator Lászlóhoz irányított, persze rögtön mondta, hogy ez a Visszatekintés című aranyvers, úgyhogy én nyilván erre próbáltam most 20 évvel később a Visszatekintve című szövegemben részben reflektálni. Hozzáteszem, egyébként úgy van ez a fél verszak, hogy az a légvár elenyészett, az az ábránt füstgomoly, az a remény, az az érzet, az a világ nincs sehol. És ez a fajta elveszettség, tehát hogy egy szigetként, egy tanúhegyként maradtál meg, és elment melletted a világ, ez vicces módon pont, hogy valamilyen értelemben megelőzi korát. És talán még annyit szeretnék elmondani, és aztán itt már túlbeszéltem, hogy amit még elképesztően jól csinál, és amin sok vitám volt, és nagy szerencsém, hogy lehetett ráhivatkozni, ez amikor egyszerűen megbontod a szórendet a mondaton belül, ugye a legklasszikusabb példa ennek az 500 bizony dalolva ment lángsírba Belszibárd, és az érdekes, hogy ez a módszer, ez alapvetően szabad versben is működik, szabad versben is a formavers élményét kelti, vagy hozza elő, pusztán a megbontott szórend, az formavers emlékeket ébreszt az emberben, az olvasóban, akkor is, hogyha szabad versről beszélünk, vagy kötetlenebb formáról, ezért kedvtelve élek ezzel az eszközzel.